Ainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Fekete füst szállt fel a konklávé első szavazása után, tudósít a magyarkurír.hu. A Sixtus kápolnában május 7-én szerda este 21 órakor a konklávéra összegyűlt 133 bíboros első szavazását követően fekete füst szállt fel a Sixtus kápolna kéményéből. Az első szavazás során tehát nem született döntés az új pápa személyéről. A bíborosok a szavazatok számlálása után elimádkozták a vesperást a Sixtus kápolnában, majd visszatértek szálláshelyükre, a Szent Márta házba, illetve a régi Szent Márta házba. A pápa választó bíborosok csütörtök délelőtt két szavazási kört tartanak. Ha már az elsőn sikerül megválasztani az új egyházfőt, akkor a fehér füst 10:30 körül emelkedhet fel. Ha a szavazás eredménytelen, akkor újabb voksolást tartanak, és azt követően dél körül várható a füstcsík. Csütörtök délután 17:30-kor szavaznak, valamint este 19:00 körül. Ismét több mint 20 kilométeres zarándoklatot tartanak gyalogosok és kerékpáros hívek számára Pécs és Mária gyűjt között. A szombati rendezvényt az egyházközségek közösségeinek megújulásáért ajánlotta fel Felföldi László pécsi megyés püspök. Közölte internetes oldalán az esemény szervező Pécsi Egyházmegye. A zarándoklat azt erősíti az emberi szívben, a közösség összetartásában, hogy úton vagyunk. Idézték a közleményben Felföldi Lászlót, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az utollét nem arról szól, hogy ha elérjük az életünk egy pontját, ott majd boldogok leszünk, hanem az élet minőségét, a boldogságot, az emberi kapcsolatokat határozza meg. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a plébániai csoportokat és egyéni zarándokokat is várnak a rendezvényre, amelyre nem kell külön regisztrálni. Az idei eseményről további részleteket a www.pecsiegyházmegye.hu oldalon olvashatnak. Újabb funkciókkal bővült az egészségablak applikáció. Az online időpontfoglalásnál az applikáció a legkorábban elérhetőtől megmutatja a szabad időpontokat, jelentette be Molnár Karolina, a belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára Budapesten. A kőbányai Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Kerkovics Gyula szakrendelőben tartott sajtótájékoztatón az államtitkár elmondta. A fejlesztések nyomán lehetséges országosan, illetve régióban vagy településen keresni az akár beutaló köteles szakrendelések szabadidőpontjai között. Kiemelte, az egészségablak applikációt már több mint 4 millióan töltötték le, és havonta 150 millió beteg dokumentumot töltenek le róla. Molnár Karolina hangsúlyozta, az egészségablak applikáció rendkívül hasznos, könnyen kezelhető, és arra biztatott, mindenki éljen vele. Az orosz energiaimport felszámolásáról szóló brüsszeli tervezet támadás a magyar rezsicsökkentéssel szemben. Ennek nyomán évente nagyjából 600 milliárd forinttal nőne hazánk energiaimportjának költsége, ami jól mutatja, hogy Ukrajna támogatásának árát Magyarországgal akarják megfizettetni. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a kormányülés szünetében arról számolt be, hogy az Európai Bizottság előző nap egy olyan döntést hozott, amellyel mesterségesen, politikai, ideológiai alapon erőszakosan el akarják vágni az energetikai együttműködést a tagállamok és Oroszország között. Végül az időjárásról. Északkelet felül egyre több helyen elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Az ország délnyugati felén viszont erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kevés helyen gyenge esőre a Dunántúlon van kilátás, illetve hajnalban a délnyugati déli határnál is előfordulhat csapadék. Az északi a szél az északkeleti tájakon élénk marad, másút átmenetileg mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 6 és 11 fok között valószínű. A kevésbé felhős északkeleti részeken lehet ennél hidegebb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között alakul, a déli csapadékos tájakon lesz a leghűvösebb. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Megkezdődött a konklávé, amelyen megválasztják Péter 267. utódát. Ré bíboros homíliája. A pápa választás mindig Péter apostol visszatérése. A bíborosok arra kérik a híveket, hogy imádkozzanak a békéért. Extra omnes. Mindenki távozzon. Paolo Ruffini vezércikke a konklávé kezdetéről. Megkezdődött a konklávé, amelyen megválasztják Péter 267. utódát. Május 7-én délután a választó bíborosok a pálkápolnában imádkoztak, majd körmenetben vonultak a Sixtus kápolnába, ahol megtartják a pápa választást. A bíborosok esküdtettek, majd bezárultak a kápolna kapui. Szerdán egy szavazásra kerül sor, amelynek eredményét a felszálló füst színe jelzi adásunkkal egy időben. Szerdán a pápa választásért bemutatott szentmisét követően délután a bíborosok elhagyták szálláshelyüket, vagyis a Szent Márta házat, és az apostoli palota pálkápolnájában gyűltek össze közös imádságra, amelyet Pietro Parolin bíboros volt szentszéki államtitkár vezetett. 16:30 körmenetben a szentek litániáját énekelve kettes sorokban vonultak át a Sixtus kápolnába, elhelyezkedtek a számukra kijelölt helyen, majd elénekelték a Veni Creator himnuszt. Ezt követően a 133 bíboros, köztük Erdő Péter, Esztergom budapesti és Németh László belgrádi érsek esküdtett, Pietro Parolin bíboros és Diego Ravelli érsek pápai szertartásmester vezetésével. Mi, választó bíborosok, valamennyien és egyenként, akik jelen vagyunk-e pápa választáson, ígérjük, kötelezzük magunkat és esküszünk rá, hogy hűségesen és pontosan megtartjuk mindazokat az előírásokat, amelyeket II. János Pál pápa 1996. február 22-én kibocsátott Universi Dominici Gregis kezdetű apostoli konstitúciója tartalmaz. Hasonlóképpen ígérjük, kötelezzük magunkat és esküszünk rá, hogy bármelyikünk, akit isteni rendelkezés alapján római pápává választanak, kötelezi magát arra, hogy hűségesen fogja végezni az egyetemes egyház pásztorának péteri szolgálatát, és határozottan fogja képviselni és védeni a szentszék lelki és világi jogait és szabadságát. Mindenekelőtt pedig megígérjük és esküszünk rá, hogy a legnagyobb hűséggel fogjuk őrizni mindenkivel, klerikusokkal és laikusokkal szemben egyaránt mindannak titkát, ami bármi módon kapcsolódik a római pápa megválasztásához, ami a szavazást közvetlenül vagy közvetve érintve a választás helyszínén történik. Semmiképpen nem fogjuk megszegni a titoktartást, sem a választás alatt, sem az új pápa megválasztása után, kivéve, ha arra maga a pápa kifejezetten engedélyt ad. Mindezt azért, hogy soha ne adjunk alkalmat vagy kedvezést bármilyen beleszólásnak, ellenzésnek vagy bármi más beavatkozásnak, melyel bármilyen rendű vagy rangú világi hatóság, csoport vagy személy akarná befolyásolni a római pápa megválasztását. Az evangéliumos könyvretett kézzel fogadott eskü után bezárultak a Sixtus kápolna kapui, az extra omnes, vagyis mindenki távozzon felszólítással. Ekkor mindenki, aki nem rendelkezik szavazati joggal, elhagyta a Sixtus kápolnát. A választóbíborosok meghallgatták Raniero Cantalamessa bíboros elmélkedését, majd megtartották az első szavazást. Ennek eredménye szerda esti adásunkkal egy időben várható, ha fekete a kápolna kéményéből felszálló füst, csütörtökön folytatódik a konklávé.
Bíboros homíliája, a pápa választás mindig Péter apostol visszatérése. 133 választó bíboros és több idősebb kardinális jelenlétében kezdődött szerdán délelőtt a Szent Péter bazilikában a római pápa megválasztásáért tartó szentmise, amelyet a 91 esztendős Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mutatott be. Homíliájában hangsúlyozta, Péter minden utódjának feladata, hogy nevelje minden keresztény ember közösségét Krisztussal, a püspökök közösségét a pápával és a püspökök közösségét egymás közt.
Negli atti degli apostoli si legge che dopo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo in attesa della Pentecoste.
Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, hogy Krisztus mennybe menetele után és pünkösre várva mindenki kitartóan imádkozott Máriával, Jézus anyjával együtt, kezdte beszédét Ré bíboros. Pontosan ezt tesszük mi is néhány órával a konklávé kezdete előtt, az oltár mellé helyezett szűzanya tekintete előtt, ebben a bazilikában, amely Péter apostol sírja fölé emelkedik. Érezzük, hogy velünk egyesül Isten egész népe a hit érzésével, a pápa iránti szeretetével és bizakodó várakozásával. Azért vagyunk itt, hogy a Szentlélek segítségét, világosságát és erejét kérjük, hogy megválaszthassuk azt a pápát, akire az egyháznak és az emberiségnek szüksége van a történelem e nehéz és bonyolult fordulópontján.
Pregare, invocando lo Spirito Santo, è l'unico atteggiamento giusto e doveroso.
Az imádság a Szentlélek segítségül hívása az egyetlen helyes és illő hozzáállás, mint hogy a választó bíborosok a legnagyobb emberi és egyházi felelősséggel járó aktusra és egy kivételes jelentőségű választásra készülnek, egy olyan emberi aktusra, amelynél minden személyes megfontolást el kell hagyni, és csak Jézus Krisztus Istenét, valamint az egyház és az emberiség javát kell figyelembe venni és a szívükben tartani. Az evangélium szavai Jézus legfőbb üzenetének, testamentumának szívébe visznek minket, amelyeket a búcsú vacsora estéjén intézett apostolaihoz, ez az én parancsom, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És mint egy pontosítaná az, ahogy én szerettelek titeket, szavait is jelzi Jézus, hogy szeretetünknek milyen messzire kell mennie, mert később ezt mondja, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
È il messaggio dell'amore, che Gesù definisce comandamento nuovo.
Ez a szeretet üzenete, amelyet Jézus új parancsolatnak nevez. Újnak, mert pozitívan átalakítja és nagy mértékben kibővíti az ószövetségi intést, amely így szólt, ne tedd másokkal azt, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, hangsúlyozta Ré bíboros. A Jézus kinyilatkoztatta szeretet nem ismer határokat, és köteles tulajdonsága minden tanítványa gondolatainak, cselekedeteinek. Magatartásuknak mindig igazi szeretetet kell tanúsítani, elkötelezze magukat egy új civilizáció építése mellett, amelyet hatodik Pál a szeretet civilizációjának nevezett. A szeretet az egyetlen erő, amely képes megváltoztatni a világot, szögezte le Ré bíboros. Jézus az utolsó vacsora kezdetén meglepő gesztussal adott példát nekünk erről a szeretetről, lehajolt mások szolgálatára, és megkülönböztetés nélkül megmosta az apostolok lábát, Júdást sem kizárva, aki elárulta őt. Jézusnak ez az üzenete a Szentmise első olvasmányához kapcsolódik, amelyben Izajás próféta arra emlékeztetett bennünket, hogy a pásztorok alapvető minősítője a teljes önátadásig menő szeretet. A Szentmise liturgikus szövegei, folytatta Rébi Boros, felhívnak minket a testvéri szeretetre, a kölcsönös segítségre és az egyházi közösség és az egyetemes emberi testvériség iránti elkötelezettségre. Péter minden utódjának feladatai közé tartozik, hogy növelje ezt a közösséget, minden keresztjénnek a közösségét Krisztussal, a püspökök közösségét a pápával és a püspökök közösségét egymás között. Nem egy önmagára vonatkoztatott közösséget, hanem az emberek, népek és kultúrák közti közösséget, amelynek szíve közepében áll, hogy az egyház mindig a közösség otthona és iskolája. Ez az erős felhívás arra is szól, hogy az egyház egységét fenntartsa a Krisztus által az apostoloknak jelzett úton. Az egyház egységét Krisztus maga akarja. Egy olyan egységet, amely nem egyformaságot jelent, hanem szilárd és mély közösséget a sokféleségben mindaddig, amíg teljes hűségben marad az evangéliumhoz.
Ogni pápa continua a incarnare Pietro e la sua missione, e così rappresenta Cristo in terra.
Minden pápa továbbra is Pétert és az ő küldetését testesíti meg, és így Krisztus képviseli a földön. Ő a szikla, amelyre az egyház épül. Az új pápa megválasztása nem egyszerűen személyek egymás követése, hanem mindig Péter apostol visszatérése. A választó bíborosok a Sixtus kápolnában adják le szavazatukat, ahol, ahogy az Universi Dominici Gregis apostoli konstitúció mondja, minden hozzájárul Isten jelenlétének tudatosításához, akinek színe előtt mindenkinek meg kell jelennie egy napon, hogy megítéljék. Második János Pál pápa a római triptikon művében azt kívánta, hogy a szavazás nagy döntésének órájában az ítélő Jézus fenyegető Michelangelo-i képe mindenkit emlékeztessen majd felelősségének nagyságára, hogy a legfőbb kulcsokat a megfelelő kezekbe helyezze. Imádkozzunk tehát, kérte Ré bíboros, hogy a Szentlélek, aki az elmúlt 100 évben egy sor igazán szent és nagy pápát adott nekünk, adjon nekünk egy új, Isten szíve szerint való pápát az egyház és az emberiség javára. Imádkozzunk, hogy Isten olyan pápát adjon az egyháznak, aki a legjobban tudja, miként kell felrázni mindenki lelkiismeretét és az erkölcsi és lelki energiákat a mai társadalomban, amelyet ugyan nagy technikai fejlődés jellemez, de amely hajlamos megfeledkezni Istenről. A mai világ sokat vár az egyháztól azoknak az alapvető emberi és lelki értékeknek a megőrzése érdekében, amelyek nélkül az emberi együttérés nem lesz jobb, sem nem marad a javak letéteményese a jövő nemzedékek számára. A boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja járjon közben anyai közbenjárásával, hogy a Szentlélek világosítsa meg a választó bíborosok elméjét, és hogy egyetértsenek egy olyan pápa megválasztásában, akire korunknak szüksége van. Zárta homíliáját Giovanni Battista Re bíboros a konklávé megkezdésének napján.
A bíborosok arra kérik a híveket, hogy imádkozzanak a békéért. A konklávé előtt az általános kongregációra összegyűlt bíborosok nyilatkozatot tettek közzé, amelyben elítélik, hogy a konfliktus övezetekben nem sikerült elérni békemegállapodásokat. A konklávé kezdete előtt május 6-án kedden az utolsó alkalommal megtartott kongregációra összegyűlt bíborosi kollégium nyilatkozatot adott ki, amelyben sajnálattal jegyzik meg, hogy nem történt előrelépés a béke folyamatok előmozdításában Ukrajnában, a Közel-Keleten és a világ számos más részén. Éppen ellenkezőleg, a támadások, különösen a civil lakosságot sújtó támadások fokozódtak. Olvasható a Szentszék sajtóirodája által május 6-án kiadott közleményben. Extra omnes, mindenki távozzon. Paolo Ruffini vezércikke. A bíborosok belépése a Sixtus kápolnába egy felfüggesztett, misztériummal teli idő, amelyben meg kell különböztetni az Isten szolgáinak szolgáját. a kommunikációs dikasztérium prefektusa megosztja gondolatait a konklávé kezdetéről. Ebben a felfüggesztett időben a világon mindenki azon tűnődik, ki lesz Róma 267. püspöke. Mindenki részt vesz benne, még ha fizikailag ki is van zárva arról a helyről, ahol az apostolok utódai, akik bíborosok lettek, összegyűlnek és egy kápolna titkában őrizve megválasztják Isten szolgáinak szolgáját, aki az egyház vezetésére hivatott. Szolga. Az egyetlen nép szolgája, amelyhez Péter is tartozott, és amelynek része marad még azután is, hogy elhívást kapott a vezetésre. Szolga. És ebben rejlik a misztérium. Hogyan lehet egy szolga egy népvezetője, egy egyházé? Teszi fel a kérdést Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. Ez egy kérdés, amelyre Jézus olyan szavakkal válaszolt, amelyeket ma is nehezen értünk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja a váltságul sokakért. Tehát szolgálni. Erre hivatottak Péter utódai, hogy vezessék az egyházat. És ez a paradoxon zavarba ejtő. Ez összezavarja mind a médiát, mind a világ számos, kis és nagy hatalmi központját egyaránt, miközben az identitásán, a névválasztásán töprengenek, hogy ki lesz majd a kiválasztott, sőt talán még a döntést is megpróbálják befolyásolni olyan forgatókönyvek és értelmezések kidolgozásával, amelyek mintha homokba lettek volna írva. Extra omnes. Mindenki távozzon. Ez a szabály megzavarja ezt a most és a még nem között felfüggesztett időt, amelyben még a bíborosok is arra kapnak meghívást, hogy belépjenek a misztériumba, és nem csak mindenkit, hanem mindent a Sixtus kápolnán kívül hagyjanak. Önmagukat, gondolataikat, érveléseiket. És teljesen üresítsék ki önmagukat, hogy teret engedjenek egyedül a léleknek, egy őket meghaladó dinamikának, és Péter misztériumának. De Péter ilyen, egy rejtély, ami bizonyosságot ad nekünk. Péter az a halász, akinek Jézus megígérte, hogy a gonosz nem fog győzedelmeskedni. Te Péter vagy, és erre a sziklára építem egyházamat, és a pokolkapui sem vesznek erőt rajta. Ő az az apostol, akiért, amikor rábízta egyházát, Isten fia imádkozott, különleges ajánlással fordulva az atyához, hogy az segítse őt a vállán cipelni a különben túl nagy súlyt. Pétert ez az ima támogatja, amely az idők és a történelem során kiterjedt utódaira, egészen napjainkig. Ez egy valóban konkrét, különleges ima, hogy a hit soha ne fogjon el a megpróbáltatások közepette, amelyekkel szembe kell néznie, amelyek olyan különbözőek és olyan hasonlóak, szekularizált, megosztott, polarizált, összezavarodott, feldühödött korunk megpróbáltatásaihoz. Korunk tele van parancsolási vágyal, és szegény a szeretetben, képtelen felfogni a szolgálat és a közjó értékét, tele van törékeny bizonyosságokkal és hamis igazságokkal, inkább haraggal, mint irgalommal van átitatva, oly gyakran inkább bosszúra vágyva, mint megbocsátásra. Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozza hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. Péter az irgalom és a szeretet közösség és a meghallgatás misztériuma. Egy halász, aki rosszul kalkulál, aki zaklatott, ha egész éjjel a tengeren nem fog egyetlen halat sem. Aki aztán a túlsó oldalon kiveti a hálókat egy idegen, puszta szavára. És végül megérti, hogy aki beszél hozzá, az az ő mestere. Péter egy bűnös, akinek megbocsátottak. Ő a kiválasztott, aki mielőtt örvendezett volna, keservesen sírt, miután elárulta az urat, mint Júdás. De ő sírt. Sírt. Könnyeiben rejlik minden misztériuma, és ott van az egyház misztériuma. Ezek a könnyek talán országának kulcsai. Ezek Péter és misztériumának kulcsai. Egy olyan törékenység, amely éppen azért erőteljes, mert nem a saját fényével ragyog. Egy szikla, még ha nem is volt az. Éppen ezért erősít meg mindannyiunkat a hitben. Zárja vezércikkét Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa a konklávé kezdete előtt.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kaszaboglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a Szentírásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kaszaboglárka vagyok, az Erdélyi Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára. Szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet.
Valkó Viola vagyok, 15 éves, az Andrássy iskolából.
Én Király Viktória vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Én Király Eszter vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Én Hajdú Bájnt vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Mikor találkoztatok először a Bibliával? Mi az első emléketek ezzel a könyvvel kapcsolatban?
Én pontosan nem emlékszek, de biztos, hogy általános iskolába. Ugye, hogy katolikus iskolába is jártunk, így ott biztos, hogy voltak már ilyen gyerekeknek való Bibliák, meg még a dédi mamámnak volt, azt hiszem, ilyen képes Bibliája, és ő azt nekünk adta. Szóval az megvan azóta is, és akkor. Ez is ilyen kisebb korunkban.
Hát amúgy nekem is ugyanez igazából, hogy én is nekem az első az, amikor a dédi mamámtól kaptuk meg ezt a képes bibliát, és ez egyébként ilyen gyerekeknek való volt, meg ilyen sok kép volt benne, szóval tényleg ilyen a gyerekeknek.
Viola?
Én szerencsére már az, hogy nekem apukám nagyon vallásos, ugye, és a nagymamám is, szóval nekem már iskola előtt is lehetőségem adódott megismerni a Bibliát, és nekünk volt otthon nagyon sok gyerekbibliánk is, meg ugye igazi is, tehát azt még nem nézegettem, mert nem volt benne kép, és arra is emlékszem, hogy ilyen vásárokon, meg piacokon is mindig ilyen Bibliával kapcsolatos könyveket kértem, szóval szerencsére én nagyon hamar megismerkedtem ezzel.
Bálint?
Én sem emlékszem sajnos pontosan, de szerintem általános iskolában volt az első találkozásom
Képzeljétek el, nekem az első ilyen emlékem, engem ugye gyerekkoromban nem neveltek vallásosan, és találtam otthon egy régi kazettát, tudjátok, amit így a magnóba lehetett berakni, és abban volt egy olyan kazettánk, hogy Jézus példabeszédei. És így kérdeztem anyukámat, így már mikor így otthon megtaláltam, hogy de hát ez hogy, mikor ugye ők nem voltak vallásosak akkor, és valahogy valamilyen régiség vásárba találták, és úgy gondolták, hogy ez biztos jó lesz majd a lányunknak a későbbiekben, és hát tényleg hasznos dolog lett így később, bár most már nem is tudom, hogy lehet-e egyáltalán ilyen magnót rakni, amiben ilyen régi kazettákat lehet belerakni, de ez akkor nagyon, nagyon újdonságnak számított. Na, tudtok-e esetleg bibliafordítást mondani, hogy milyen bibliafordítást olvasunk mi katolikusok? Kettő van. Van egy híres bibliafordítónk. Szent
Jeromos.
A Bibliát három kontinensen, három különböző nyelven, és körülbelül 1500 éven keresztül írták. Ez nem egy olyan könnyed könyv, amit így elolvasunk, amikor éppen úgy, amikor ilyen könnyed olvasmányra vágyunk, hanem igen, ebben azért kőkemény dolgok vannak benne. Na, mennyi könyv van a Bibliában, meg tudjátok-e mondani, és milyen két részre osztjuk a Bibliát?
Ószövetségre és Újszövetségre.
Igen.
Az Ószövetségben 46, az Újszövetségben pedig 27.
Így van, nagyon jó, szuper. És akkor szeretném itt elmondani nektek, hogy milyen típusú könyveket különböztetünk meg a Bibliában. Ugye az Ószövetség, de hogyha nézzük, akkor nagyon sok történeti könyv van, ami bizonyos történeteket, az ószövetségi nép történetét, a zsidóság történetét meséli el. Ilyenek például Bírák könyve, Mózesnek az első öt könyve, ugye a Tóra, a Krónikák könyve, Judit könyve, Tóbiás könyve, ezek mind-mind történeti könyvek. Aztán vannak tanítói könyvek, mint az Énekek éneke, amit egyébként ilyen kicsit ilyen Isten szerelmes verse az embereknek, de ide soroljuk Jobb könyvét, de a Bölcsesség könyvét is. Vannak a prófétai könyvek, amiket a próféták írtak, Dániel könyve, Joel könyve, Ámosz, Abdiás, Jónás könyve, ők mind-mind próféták voltak, és ugye ezt az új szövetséget, vagy ószövetséget melyik könyv kezdi?
Mivel teremtéskönyv.
Ugye a teremtés könyvével kezdjük, és akkor utána az új szövetségben is szintén vannak történeti könyvek, az evangéliumok, apostolok cselekedetei, tanítói könyvek, ugye itt a sok-sok levél, korintusi levél, ezeknek nagy részét Szent Pál apostol írta, ugye zsidókhoz írt levél, és hát a végét zárja a prófétai könyv, a melyik könyv, már tudja valaki mondani, a Biblia melyik könyvvel zárul, mi az utolsó könyve.
Jelenések könyve.
Hogy igen, mi? Így van, ügyes, hogy ez a jelenések könyve, ezzel zárul a Biblia. Nektek van-e kedvenc könyvetek a Bibliában?
Hát nekem nagyon tetszik Szent Pál apostolnak a történetei. Kitanulán ehhez kapcsolódóan néztünk is filmet, és szerintem ezek nagyon tanulságos könyvek lehetnek. Leírja a keresztény üldözéseket, meg a... igen... Szóval szerintem ebben nagyon sokat lehet tanulni, meg nagyon hasznos lehet, hogyha elolvassuk, hogy igazából hogy milyen volt a helyzet régen, és hogy milyen a helyzet manapság, és szerintem így azért látszik a változás.
Igen, ugye Pál apostolral kapcsolatban egyháztörténelem órán néztük a Pál Krisztus apostola című filmet, ami Szent Pál apostolnak a történetét mutatja be, és hát azt is, hogy ő milyen körülmények között írta a leveleit. Viki?
Én nekem most így konkrétan kedvencem nem jut eszembe, viszont arra emlékszek, hogy általános iskolában, amikor még kisebbek voltunk, nagyon szerettem Mózesnek a történeteit. Szóval ezt tudnám mondani.
Mózes könyvei, Viola?
Hát nekem is a történeti részek tetszettek, meg tetszenek nagyon, vagy mikor Jézus csodáiról olvasunk, szóval az ilyen fajta részek.
Bálint?
Nekem konkrét kedvenc könyvem nincsen, viszont az én kedvenc történetem az a zsidóságnak a szenvedés, illetve a kimenekülése Egyiptomból, ugyanis erről van egy nagyon jó rajzfilm, amit én már nagyon fiatal láttam, és azóta is nagyon szép emlékek fűznek ahhoz a történethez.
Melyik rajzfilm? Szerintem nem azt a
mózás. Egyiptom hercege.
Azt általános iskolában is megnéztük.
Igen, meg tanárnővel is, nem?
Igen, hát igen, is néztétek.
Szerintem pont egy év, amikor a nyílt napok voltak.
Felmerül az a kérdés így mindenkiben szerintem, hogy jó, oké, itt van a Biblia, itt van az Ószövetség, itt van az Új Szövetség, de mennyire megbízhatóak ezek a könyvek, hogy mi alapján mondhatjuk azt, hogy na az, ami ide le van írva, ez tényleg így történt, ez tényleg igaz, ez a való életben is már történt. Ugye Jézus személyével nem csak hittanórán találkozhattok, hanem történelem órákon is, hiszen ő, mint történelmi személy belekerült a történelem könyvekbe. Miért mondhatjuk rá, hogy megbízható? Körbe fogom nektek itt adni ennek a bizonyítékait, és akkor szeretném kérni, hogy egy-egy részét olvassátok föl ennek.
A Bibliát három kontinensen, három különböző nyelven és körülbelül 1500 éven keresztül írták. Már elsődleges forrása Isten, mégis több mint 35 különböző szerző vetette papírra a sorait. Különféle irodalmi stílusokban. Az írók között találunk profétát, hadvezért, királyt, pásztort, halászt, vámszedőt, sőt még orvost is. Ezzel együtt a Biblia egy egységes üzenetet ad át. Isten megváltás tervének a fokozatos kinyilatkoztatását. Ez abból is látszik, hogy a könyvben több tízezer alkalommal hivatkoznak egymásra egy átfogó, szerves egy egységet alkotva.
Igen, tehát van a Bibliának egy belső egysége. Kettes?
A fennmaradt kéziratok. A Bibliából több kézirat áll rendelkezésünkre, mint bármely más ókori dokumentumból, és az Új Szövetség esetén telt el a legrövidebb idő az eredeti kézirat és a legkorábbi fennmaradt másolat keletkezése között. Tudtad például, hogy Arisztotelész poétikájából csupán 49 másolat maradt fenn, és ezek is az eredetihez képest 1400 évvel később származnak? Julius Caesar gallok elleni háborújáról is csupán 9-10 kézirat tanúskodik, amelyek 1000 évvel későbbiek, sőt Tukidides írásaiból is mindössze 8 tekercs maradt ránk, amelyeket az eredeti után 1300 évvel később írtak. Még Homérosz Iliászából is csak 1757 példányunk van. Ezzel szemben az Új Szövetségből több mint 25 000 kézirat áll rendelkezésünkre. Ráadásul Jézus életét és az apostoli leveleket már az első században lejegyezték, és a jelenlegi kézirataink ennél csupán 250-300 évvel későbbre datálhatók.
Szemtanúk írták le, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isteni felségének. A korintusiakhoz írt levelében Pál is leírja, hogy sokan, akik szemtanúi voltak Jézus feltámadásának, még éltek levelének megírásakor. A nyilvános felolvasásra szánt leveleket ezek az emberek könnyedén megcáfolhatták volna, ha hamisak lettek volna.
Igen, tehát lett volna alkalom megcáfolni a leírtakat, hogyha azok hamisak lennének. Négyes?
A külső források. A Biblia fontos tartalmi egysége is külső források is megerősítik. Olyan nem keresztény szerzők, mint Tacitus, Josephus Flavius, vagy éppen ifjabb Plinius. Megemlítik írásaikban, hogy Krisztus Pilátus ítélte halálra, hogy harmadnapra feltámadt, hogy csodákat tett, és hogy a keresztények istenként imádták. Régészeti ásatások szintúgy a bibliai történeteket hitelességét igazolják. Megtalálták például a leplet, amelybe Jézus testét helyezték, illetve egy Julius Augustus a Jézus élete alatt uralkodó egyik római császárt ábrázoló érmét is. De szintén találtak egy Góliát nevet viselő cseréfeliratot, és Noé bárkájának állítólagos helyét, valamint Jerikó városát is azonosították. Sok más leletet is felfedeztek, de talán ezek közül a legjelentősebb az Újszövetség számos könyvét tartalmazó holtengeri tekercsök, amelyek közel 100%-ban megegyeznek a felfedezés pontjai legrégebbinek. Gondolt 1000 évvel később kéziratokkal. Határozottan kijelenthetjük, hogy mindeddig nem történt olyan régészeti felfedezés, amely a Biblia bármely részét megcáfolta volna, mondta Nelson Gleck, neves bibliai régész.
A Bibliát nem csak vallásos emberek, hanem egyébként nagyon-nagyon sokan kutatják, és nagyon sokan keresnek különböző bibliai leleteket. És az utolsó ilyen okunk a Biblia megbízhatóságára az a konkrét proféciák beteljesülései, hiszen a Biblia legalább 60 olyan eseményről számol be, amelyek konkrét proféciák beteljesülései voltak. Például a 22. Zsoltár, amelyben Dávid király Krisztus keresztre feszítését írja le megdöbbentő részletességgel, körülbelül 1000 évvel Krisztus születése előtt. Tehát amit a 22. Zsoltárban Dávid király az Ószövetségbe leírt, az tényleg megtörtént, hiszen leírták az Új Szövetségben is. Ez azért figyelemre méltó, mert ekkor még nem is létezett ez a kivérzési módszer, tehát ekkor még nem feszítettek keresztre embereket. Ezen kívül az Ószövetség előre kijelentette többek között Jézus születésének a helyét és időpontját, hogy Szűztől fogan, hogy Júda törzséből fog származni, hogy Szamárháton fog belépni Jeruzsálembe, hogy el fogják árulni, hogy fel fog támadni, és még azt is, hogy a keresztre feszítésekor 12 és 3 óra között sötétségbe borul Jeruzsálem. Tehát mindezt már az Ószövetségi időkben megjósolták, ami az Új Szövetségben végül beteljesedett. Tehát a Bibliát azt nem csak egy a vallásos ember könyvének mondhatjuk, hanem egy történelmi dokumentumnak is tulajdonképpen. Ti hogyan népszerűsítenétek a Bibliát? Nekem van egy ilyen kedvenc kis monológom ezzel kapcsolatban, amit mindig 9. osztályban, amikor a Bibliát tanuljuk, el szoktam mondani, hogy miért olvassuk a Bibliát. Hát azért, mert ebben aztán találunk kalandregényt, találunk szerelmes romantikus történeteket, vannak benne történelmi, aki a történelmet szereti, az is talál benne. Tehát mindenki, aki az énekeket szereti, vagy a versesebb történeteket, a Zsoltárok könyvét, tehát tényleg mindenki talál benne a saját ízlésének megfelelő könyveket. De ti hogyan népszerűsítenétek? Akár gyerekek körében, akár fiatalok körében, de ha van ötletetek, akkor felnőttek körében is hogyan népszerűsítenétek a Bibliát?
Hát nekem az első ötletem az így rögtön az volt, hogy így kisebb gyerekek körében mindenképp ilyen játékos módon, tehát ilyen társas játékokat és ehhez kapcsolódó játékokkal, fiatalabbaknak pedig azért ajánlanám, mert tényleg ebbe mindenki talál magának tetsző történetet, szóval ezekkel.
Igen, tehát bárki bármilyen nehéz helyzetben van, biztos, hogy a Bibliában talál olyan idézetet, ami...
Igen, meg nagy segítség is lehet szerintem ugye a fiataloknak, szóval.
Biola?
Hát manapság már sajnos nem olyan népszerűek a könyvek, de persze mesekönyveken keresztül is lehet, bár ez már elég népszerű manapság is, de ezen kívül, mivel a mai gyerekek a legtöbbet a telefonjuk vagy a gépük előtt töltik, ezért online játékokat is lehetne a Bibliával kapcsolatban, és a történetek megismerésével ugye kapcsolatban. Továbbá bibliai kiállítások vagy múzeumokra is el lehetne vinni a gyerekeket, és érdekes előadásokat is ugye hallgathatnak. Azaz, hogy érdekes előadásokat is lehetne tartani a gyerekek körébe ezekről.
Ugye kell eljátszani egy-egy történetet, egy-egy bibliodrámával, milyen érdekes lenne például beszállnál Bálint Mózes szerepébe, vagy Ábrahám szerepébe, vagy valamelyik őtök eljátszaná Szűz Máriát.
Mi például általános iskolában egyébként passióztunk, az is így tök, tehát így tök jó volt.
Meg
így.
Ugye betlehemeztünk is, és ez szerintem, aki ugye benne volt, mindenki nagyon élvezte.
Szóval igen, ezek, igen.
Van esetlenül a Bibliával vagy ezzel kapcsolatban gondolatotok, amit szívesen megosztanátok? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. A hallgatóknak is köszönjük, hogy végighallgattak minket, hogy meghallgatták a gondolatainkat a Szentírással kapcsolatban, és találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Jerusalem, kell köl, mert
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassza Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda Pilátus című regényének 27. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal várjuk Önöket a készülékek elé. A mai adásban az elváltak és egyedül maradottak közösségét ismerhetjük meg. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben folytatjuk tovább az egri püspökök történetét. Ma Kemma első Miklós és második Péter püspökökről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató.
Isten fejedelemmé és üdvözítővé tette Jézust, hogy bűnbánatra vezesse népét. Mindezeknek tanúi vagyunk mi és a Szentlélek, akit Isten azoknak adott, akik engedelmeskednek neki. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Azt mondják, a mai ember már alig vár valamit az egyháztól, ugyanakkor titokban ugyan, de mégis éles szemmel figyeli a hívőket. Ha nem különbözünk tőlük, akkor kimondja rólunk véleményét, és önigazolása végleges. Nagyon fontos, hogy a ránk nehezedő felelősséget átérezzük. Nem lehetünk amatőr keresztények. Végre meg kell próbálnunk a Krisztussal való találkozás örömhírét átvinni az életbe. A jó keresztény sohasem menekülhet a névtelenségbe. Felelősséggel kell helytállnia mindenütt. Helytállnia és jó példát nyújtani viszont csak akkor tud, ha belül is azzá akar válni, aminek kifelé mutatja magát. Üllőd a föld, s az égi boltra állván oly ívet írsz karoddal, mint a nap. 86 évig álltam fenn az állvány csúcsán, Uram, de nem találtalak. Vésőm alatt porladva hult a márvány, s öklömben torzó vagy bálvány maradt. Nem leltelek meg, illanó szivárvány, ki ott ragyogtál minden kő alatt. Magam lettem vén kőtömb, 100 bozótban megszaggatott, mogorva, durva, szótlan, de lelkemben még égi fény ragyog. Hogy tudnám testem börtönét levetni? Üss rám, ha tudsz még vén bűnöst szeretni, Isten szobrász. A márvány én vagyok.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.